0,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Leó pápa egyik első külföldi útja Ukrajnába vezet, ami egy nappal azután vált biztossá, hogy Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök meghívta őt. Több ország is meghívta már a múlt héten megválasztott szentatyát, ezek közül elsőként Törökországéra, Ukrajnáéra és Perúéra mondott igent. Mint ismert, Perúban szolgált korábban misszionáriusként, az országnak állampolgára is. A pápa hangsúlyozta, a béke üzenetét viszi mindenhová, valamint az egyházak közötti párbeszéd ügyének előmozdításáért munkálkodik. A miniszterelnök videós üzenettel jelentkezett a Védelmi Tanács ülését követően. Magyarország ellen példátlan titkosszolgálati támadás indult az elmúlt napokban, fogalmazott Orbán Viktor. Az ukránok az akció végrehajtása érdekében felélesztették magyarországi kapcsolataikat is, és egy magyar párt segítségével támadást indítottak a honvédség ellen, jelentette ki, miközben a videóban Magyar Pétert, a Tisza párt elnökét és Ruszinszendi Romulus volt vezérkari főnököt mutatják. A kormányfő szavai alapján ezzel egy magyar ellenzéki párt tevékeny szerepet vállalt egy ukrán titkosszolgálati akcióban, amire emberemlékezet óta nem volt példa. Donald Trump amerikai elnök ultimátumot intézett Ukrajnához és Oroszországhoz, miszerint előrelépést kell elérniük a háború lezárását célzó tárgyalásokon, különben az Egyesült Államok kilép a rendezési folyamatból. Erre emlékeztetett Steve Witkoff, az Egyesült Államok elnökének külön megbízottja, a Breitbart News amerikai hírportálnak adott interjújában. Előzőleg kiderült, a tervek szerint Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön Isztambulban várja Vlagyimir Putyint. Az orosz elnök egyelőre még nem közölte, hogy részt vesz-e a tervezett találkozón, vagy hogy az oroszok milyen delegációval szeretnének részt venni a közvetlen tárgyalásokon. Szaúd-Arábia összesen 600 milliárd dollár amerikai befektetése és beszerzése vállalt kötelezettséget az Egyesült Államokban, közölte Donald Trump amerikai elnök közel-keleti látogatásának Szaúdi állomásán a Fehérház. A bejelentett gazdasági csomag részeként Szaúd-Arábia összesen 142 milliárd dollár értékben vásárol amerikai védelmi és hadipari eszközöket, fegyverzetet és védelmi szolgáltatásokat. Orbán Viktor a Karmelita kolostorban fogadta Richard Rasét, a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának elnökét, tájékoztatta az MT-t a miniszterelnöki kommunikációs főosztály. Egyeztették az ukrajnai háborúval és a közép-európai országok energiaellátásával kapcsolatos szempontokat. A kormányfő hangsúlyozta, Magyarország és Szlovákia megfizethető energiaellátása kivitelezhetetlen orosz energiahordozók nélkül, ezért közös érdekünk fellépni az ezzel kapcsolatos brüsszeli tervekkel szemben. Erős Európai Unióban vagyunk érdekeltek, ami csak erős nemzetállamok talaján épülhet fel, mondta az országgyűlés elnöke, miután fogadta Richard Rasét. Kövér László rámutatott, ez azt is jelenti, hogy semmilyen vélt vagy valós többség nevében, érdekében nem lehet letaposni egyetlen nemzetállam egzisztenciális érdekeit sem. A magyar autóipar a globális nehézségek ellenére is meg tudta őrizni a teljesítményét, és továbbra is a hazai gazdaság húzó ereje tudott maradni, jelentette ki a külgazdaság és külügyminiszter Budapesten a járműipari konferencia megnyitóján. Szijjártó Péter aláhúzta, Magyarország a kiváló példa arra, hogy hogyan lehet sikeressé tenni az autóipart, hazánk ugyanis a szektor keleti és nyugati nagyvállalatainak fontos találkozási pontjává vált. A magasan képzett egészségügyi szakdolgozók a jövőben önállóan saját jogon is elláthatnak olyan tevékenységeket, amelyeket eddig kizárólag orvosi diplomával lehetett végezni, jelezte az egészségügyért felelős államtitkár. A rendszer költséghatékony, javítja a betegelégedettséget és csökkenti az intézeti várakozási időt, sorolta az előnyöket Takács Péter egy a Debreceni Egyetemen rendezett konferencián. Végül az időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett majd sok napsütés várható, csapadék nem valószínű, legfeljebb az északkeleti határ közelében lehet zápor, helyenként megélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 0 és 5 fok között, napközben aztán 19-20 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Életmódunk változik, de a lélektani szükségleteink nem. Kozma Vízkeleti Dániel, család, pszichoterapeuta, terápiás kutyájával, Arthurral látható a májusi Képmás magazin címlapján. A friss számban Bozsikivet elmeséli, hogyan függ össze a magánéleti elengedés egy darab születésével. Olvashatunk arról, milyen kihívásokat jelent a házasságban a gyermek óvodáskora vagy az idős szülő betegsége, és megtudhatjuk, mit keresett Adi a focipályán. Keresse a májusi Képmást az újság árusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
A Remény nem csal meg címmel idén is versmondó versenyt szervez a Miskolci Versbarátok köre. A 10 és 20 év közötti határon innen és túli fiatalok számára meghirdetett versenyre május 19-éig a versalap22@gmail.com e-mail címre várják a jelentkezéseket. A versennyel kapcsolatos további információkat keresd a Versbarátok köre közösségi oldalán. Jelentkezz te is a Remény nem csal meg című versmondó versenyre.
Hittanári képzések. Az Egri Hittudományi Főiskolán katekéta lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4+1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-éig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm hallgatóinkat 2025. május 14-én szerdán. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Berec Renátát hallják. A zenéket ma Bartók Bálta válogatja, a hírszerkesztő hírolvasó Domán Vivien, a technikai segítséget pedig Karkus Istvánnak és Tompos Péternek köszönjük. Műsorkészítő kollégáim, valamint a rádió igazgatója Bércesi András nevében is tartalmas rádiózást kívánok Önöknek. Nézzük, milyen műsorokkal készültünk Önöknek egészen 8 óráig. Rövidesen a Kérem a következő című egészségperceinkkel jelentkezünk, majd az Útinform legfrissebb híreivel várjuk Önöket. Az időjárás előrejelzés után a napversét hallgathatják meg, melyben Blaskó Mária, Faluvégi Mária kép című versét Kelemen Csaba mondja el. 6 óra 30 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása hangzik el, majd Szívem első gondolata című műsorunk következik. Ezután 7 órától szentmisét közvetítünk az Egri Bazilikából, majd hírek következnek. 7 óra 40 perctől Szentek, szent életű emberek című műsorunkban Szent Pahomiosról emlékezik meg dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezt az órát a nap imája, valamint programajánló zárják, majd a 8 órai híreket követően jelentkezünk újra műsorismertetéssel. Kellemes ébredést kívánok mindannyiuknak, az úton levőknek pedig balesetmentes közlekedést. Vigyázzanak magukra!
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben a világnaphoz kapcsolódóan a kéz higiéniájáról beszélget dr. Molnár Márta osztályvezető főorvossal, a Miskolci Központi Higiénész Szolgálat vezetőjével, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztőműsor vezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Akkor, amikor május 5-e van, vagy legalábbis készülünk a kézhigiénia világnapjára, akkor fokozottabban foglalkoznak ezzel a témával? Vagy összehívnak valamilyen fórumot, és akkor elmondják, vagy mi a menete ennek?
Azt gondolom, hogy minden világnapnak az a célja, hogy rávilágítson, illetve felhívja a figyelmet az adott terület és az adott ügy fontosságára. Idén május 5-én mi is megpróbáljuk egy kicsit látványosabban, emberközelibbé tenni ezt a szakmai kérdést. Két tagkórházunkban tervezünk egy kitelepüléssel egybekötött interaktív oktatási lehetőséget, workshopot rendezni, ahol nem csak a kollégákat szeretnénk megszólítani, hanem a látogatókat, járóbetegeket, a kórházban megforduló valamennyi személyt, aki arra jár, jöjjön el a pultunkhoz, és megmutatjuk neki, hogy ezt hogyan kell végezni szabályszerűen, és hogy mi ennek a jelentősége.
Most egy nehéz feladatra kérem, bár már egyszer erről volt szó itt a rádióban. Láttassuk, mondjuk el, hogy hogy kell szabályosan kezet mosni.
Az alkoholos kézfertőtlenítés az egy 20-30 másodperces folyamat. A kórházakban több helyen találkozhatunk kihelyezett kézfertőtlenítő adagolókkal. Ezeknek van egy műanyag vagy egy fém karja. Fontos, hogy ezt a kart, ezt ne tenyérrel érintsük, hanem lehetőség szerint alkarral, hiszen ezt a kart sem szeretnénk, ha beszennyeződne a kezünkön lévő kórokozók által. 2-3 nyomásnyi alkoholos kézfertőtlenítőt juttassunk a tenyerünkre, és ezt a mennyiséget kezdjük el szétoszlatni a kezünkön. Először körkörösen törzsöljük össze a tenyerünket, majd nyitott ujjakkal az új közöket is érintve szintén dörzsöljük a tenyerünket, hogy az új közök is az új közöket is érje ez az alkoholos kézfertőtlenítő anyag. Ezt követően átfordulunk a kézhátra, a kézhát felületét szintén hasonlóan nyitott ujjakkal új közöket is érintve dörzsöljük. Különös hangsúlyt kell fektetni a hüvelykújra, ahol madárfogással dörzsöljük a hüvelykújnak mind a két hüvelykújunkat. Ezek után pedig az új végekre kell még hangsúlyt fektetni, hiszen ezek is általában a kimaradó területek között vannak, összekulcsoljuk az új végeinket, megdörzsöljük, illetve jobb és bal tenyerünket az új végeket a tenyereinkbe dörzsölve még szintén juttathatunk fertőtlenítő anyagot az új begyeinkre, illetve a körömágy területére.
Az, hogy a COVID megjelent, ugye, volt, megvan is sajnos, és hát egyre több, akár üzletközpontban is vannak kézfertőtlenítők, egyfajta szokás átalakulást is tapasztalhatunk. Ez most az nyilván nem a kórházon belüli esetekre gondolunk, na de ez azért segíti azt a fajta gondolkodásmódot, vagy annak az elterjesztését, hogy figyeljünk a kézhigiénére, nem?
A COVID általánosságban hívta fel a figyelmet arra, hogy milyen eszközeink lehetnek a fertőzések átvitelének megelőzésében, ennek egyik módja a kézfertőtlenítés. Én azt gondolom, hogy a COVID időszaka alatt volt egy általános félelem a társadalom, társadalomban, és mindenki azon volt, hogy ezeket az eszközöket használja, és megelőzze ezzel a betegségek átadásának a lehetőségét. Én jelenleg azt tapasztalom, hogy ez a tendencia kezd visszaszorulni, kezdünk megnyugodni, kezdünk újra békében élni, elfeledkezünk ezekről a dolgokról, és egyre kevésbé alkalmazzuk ezeket a lehetőségeket.
Pedig hát jó lenne, hogyha a táskában ott lenne az a kis spritzoros, alkoholos fertőtlenítő, mind
akár,
a mai napig.
Igen, ez is egy lehetőség.
És ha COVID nem is, de ugye ez a légúti, a nátha, influenza, hasmenés, stb. Ez állandóan ott van a levegőbe, tehát ezzel ellen elsősorban a készigénében lehet küzdeni.
Ezekkel a járványokkal folyamatosan találkozunk, vírusok, baktériumok okozhatják, és nagyon nagy részük, ahogy ön is mondta, a hányással, hasmenéssel járó megbetegedések, fertőző májgyulladás, influenza, egyéb felső légúti megbetegedések esetében a szennyezett kéz az egy nagyon fontos átviteli pont, aminek a tisztaságával biztosítani lehetne azt, hogy ne szennyezzük be egymást, illetve ne szennyezzük a saját kezünkkel önmagunkat.
Elhangzott egészségügyi perceinkben a világnaphoz kapcsolódóan a kéz higiéniájáról beszélgetett dr. Molnár Márta osztályvezető főorvossal, a Miskolci Központi Higiénis Szolgálat vezetőjével, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsor vezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, hírek következnek az utakról a közúton történő napi munkavégzésekkel kapcsolatban. Az M3-as autópályán történő munkavégzésekről. Budapest felé Magyaródt térségében burkolatfelújítás folyik. A 22-es és a 13-as kilométer között lezárták a külső sávot, a forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad. Vásáros-Namény felé a külső és a leálló sáv vehető igénybe. A reggeli és a délutáni csúcsidőszakban torlódásokra kell számítani. A főváros felé 60 közelében is aszfaltoznak. Az 57-es kilométertől a 44-es kilométerig mindkét sávot lezárták. A forgalom a leálló sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad. Vásáros-Namény irányába a külső és a leálló sáv járható. Gyöngyös térségében a 78-as és a 86-os kilométer között aszfaltoznak. A Budapest felé vezető oldalt lezárták. A főváros felé tartók az ellenkező oldal belső sávját használhatják. Vásáros-Namény felé a külső és a leálló sáv vehető igénybe. A Budapest felé vezető oldalon a 82-es kilométernél lévő Borsókúti pihenőt is lezárták. Budapest felé a Heves-Nagyfüged csomópont után is aszfaltozási munkákba kezdtek. A 93-as kilométertől a 90-es kilométerig a forgalom csak egy, a belső sávon tud haladni. Mezőcsát közelében a 155-ös és a 160-as kilométer között a Vásáros-Namény felé vezető oldalt lezárták, a járműveket az ellenkező oldal belső sávjára terelik, míg a főváros irányába csak a külső sáv járható. Polgártérségében a 172-es és a 178-as kilométer között is aszfaltozás kezdődött. A főváros felé vezető sávokat lezárták, a Vásáros-Namény felé vezető oldalon irányonként egy-egy sáv járható. A főváros irányába a 175-ös kilométernél fekvő polgárcsomópontot is lezárták, ott sem le, sem felhajtani nem lehet. A javasolt terelőutakat sárga táblák jelzik. Az M30-as autópálya tekintetében aszfaltoznak az M3-as autópálya felé vezető oldalán, a 3-as és a 2-es kilométer között, ahol a belső és a középső sávot zárták le. Az M30-as autópályáról nem lehet felhajtani az M3-as autópályára Vásáros-Namény felé, így Mezőkeresztes vagy Helyőkürt felé lehet kerülni. A Budapest felé tartó oldalra vezető ágon egy sávon továbbra is lehet autózni. A 33-as kilométernél a Miskolci észak és a 41-es kilométernél a Szikszó csomópont között garanciális javítási munkát végeznek. Mindkét oldalt lezárták, a forgalmat a 3-as főút felé terelik. Szikszó térségében az M3-as autópálya felé vezető oldalon a 46-os és a 39-es kilométer közötti szakaszt felújítás miatt lezárták. A forgalom az ellenkező oldalon irányonként egy-egy sávon halad. A 3-as főúton Kerepes belterületén útépítés miatt útszűkületre kell számítani, a Fecske és a Holland utca környékén a 20-as kilométernél. 60 határában az 55-ös és az 57-es kilométer között a gázhálózatot újítják fel. A Rákóczi úti szakaszon a Jávorka utcáig helyenként félpályán halad a forgalom. Távolabb Miskolcon a 3-as főút és a 181-es kilométernél közműjavítási munkákat végeznek. A Pesti út és a Futó utca csomópontjában Nyíklátháza felé a belső sávot lezárták, az ellenkező oldalon pedig a balra kanyarodási lehetőséget megszüntették. A 4-es főút tekintetében épül az M4-es autóút Törökszent Miklós és Kisújszállás közötti szakasza. Ezért a 4-es főút Törökszent Miklósi elkerülő szakaszán a 120-as kilométernél megváltozott a forgalmi rend. A forgalmat átterelik a Törökszent Miklós kelet csomópont nemrégiben megépült új szakaszára, valamint a közeli alsóbrendű utakra. A 25-ös főúton Szentdomonkos térségében a 47-es és az 50-es kilométer között tart még a burkolatfelújítás. A főutat lezárták, a forgalmat továbbra is elterelik. Borsod-Nádast közelében az 51-es és az 54-es kilométer között hídjavítás miatt van félpályás lezárás és jelzőlámpás irányítás. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról, a közúton történő napi munkavégzésekkel kapcsolatban. Vezessenek körültekintően, balesetmentes közlekedést kívánunk!
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzéssel folytatjuk. Ma a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható. A nap első felében lehet vastagabb a magas szintű felhőzet. Csapadék nem valószínű, legfeljebb az északkeleti határ közelében lehet zápor. A nyugati szél helyenként megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 24 fok között valószínű. Csütörtökön észak felől frontális felhőzet érkezik, amely mentén több helyen valószínű eső, zápor, nagyobb eséllyel a déli és a keleti országrészben zivatar is kialakulhat. Északnyugaton a legkisebb a csapadék esélye. Este észak felől egyre nagyobb területen elkezd kiderülni az ég. A délnyugati, majd az északira forduló szelet erős, néhol viharos lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 7 és 12 fok között alakul, de a szélvédett kevésbé felhős déli-délnyugati tájakon ennél pár fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 19 és 25 fok között valószínű, de északkeleten több fokkal alacsonyabb értékekre számíthatunk. A front mögött délután mindenütt jelentősen visszaesik a hőmérséklet. Pénteken délen, délkeleten is csökken a felhőzet és átmenetileg nagy területen kiderül az ég. A napsütés azonban nem lesz zavartalan, napközben ugyanis komoly felhők képződnek, amelyek jobban összeállva hosszabb időre is eltakarhatják a napot. Néhol zápor előfordulhat. Az északi szelet nagy területen kísérhetik élénk, a Dunántúlon néhol erős lökések. Hajnalban általában 2 és 8 fok valószínű, a szélcsendes északkeleti völgyekben azonban gyenge fagy is előfordulhat. Délután 14 és 19 fok között alakulhat a hőmérséklet. Szombaton a fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés valószínű, de lehetnek felhősebb körzetek is. Eső, zápor, esetleg zivatar helyenként előfordulhat. Az északnyugati északi szelet több helyen kísérhetik élénk erős lökések. Hajnalban mínusz 1 és plusz 8 fok valószínű, délután 14 és 20 fok között alakulhat a hőmérséklet. Vasárnap változóan felhős idő valószínű, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal. Eső, zápor, esetleg zivatar elszórtan előfordulhat. A nyugati északnyugati szél több helyen lesz élénk, erős. A hajnali 1 és 10 fokról délutára 14 és 20 fok közé melegedhet fel a levegő. A hét második felében kismértékben megemelkedhet a levegőben az allergén növények virágporának koncentrációja. A pollen szezon legerősebb időszaka fokozatosan átvált a koranyári lágyszárúak átmeneti időszakába. Továbbra is egyszerre közel 20 féle allergén virágpora található meg a levegőben. A fák virágpora mellett azonban fokozatosan emelkedik a lágyszárúak, elsősorban a pázsit fűfélék pollenjének mennyisége. A pázsit fűfélék pollen koncentrációja országosan közepes, helyenként elérheti a magas szintet. A pázsit fűre érzékeny allergiásoknál fokozódó tünetekre lehet számítani, melyek elsősorban orfolyás, tüsszögés, illetve köhögés formájában jelentkezhetnek. A fenyőfélék virágporának koncentrációja országosan a közepes magas tartományban alakulhat. A kőrisé, a tölgyé, az eperfafélék és a platáni jellemzően alacsony közepes szintet érhet el. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a fák közül a vadgesztenye, a bükk, a dió, a ciprus és tiszafa félék, a nyír és a fűz pollenje, valamint a nyári lágyszárúak közül már a lórom, az utifű és az ernyős virágzatúak virágpora. A kültéri allergén gombák spóra száma jellemzően az alacsony közepes tartományban alakulhat. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést és pollenjelentést hallottak a met.hu adatai alapján. További kellemes rádiózást kívánunk.
Látod ott azt az ember? Nyilván a kezében.
Látom.
Na, az is olyan lusta, mint te vagy.
Ez nem lusta, a szobor. Mit látsz a téren? Ki áll kevélyen? Talapzatán egy kőszobor. Kezével bőszen szorítja íját, bikamót komor. Hé, hé, öreg harcos, ne feszíts túl az íjadat. Hey, 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 a kőszíved megszakad. Lazítani, próbálj meg lazítani, nem győzlek tanítani, hogyan csináld. Kell egy kis áramszünet időnként mindenkinek, és aztán megint mehet minden tovább. Fárasztó sporták, a pénzvadászat, pihenni közben nem lehet. Ez is kell hozzá, az is kell hozzá, ugye emberek? Hé, 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 öreg harcos, ne feszíts túl az íjadat. Hé, 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 a kőszíved megszakad. Lazítani, lazítani, próbálj meg lazítani, nem győzlek tanítani, hogyan csináld. Kell egy kis áramszünet időnként mindenkinek, és aztán megint mehet minden tovább. Szeretlek édes, amire képes vagyok, azt mindig megteszem. De már a tempó, amit te diktálsz, nem való nekem. Szép, 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 mikor éjjel hozzám bújsz oly lelkesen, s éneklem a kedvenc slágerem. Lazítani, próbálj meg lazítani, nem győzlek tanítani, hogyan csináld. Kell egy kis áramszünet időnként mindenkinek, és aztán megint mehet minden tovább. Kell egy kis áramszünet időnként mindenkinek, és aztán megint mehet minden tovább. Bajt, bajt, ding, daj, di, daj, la, hit the dine, ding, da.
A nap verse.
Blaskó Mária, faluvégi Mária kép. Faluvégén áll a szent kép, Szűz Mária képe, dal és illat lengi körül, s túlvilági béke. Boldog asszony, édesanyánk, ő az Isten anyja. Kis Jézuskát az ölében szeretettel tartja. Szegény, árva, elhagyatott, leborul előtte, s könnyebbülve új reménnyel távozik el tőle. Találnál a vigasztalást minden szerencsétlen, könyörögő mindenkiért, a falu végen.
Blaskó Mária, Faluvégi Mária kép című versét Kelemen Csaba mondta el. Blaskó Mária Emília Terézia, tanárnő, írónő, Lugoson született 1891. szeptember 20-án. Tanulmányai Temesváron, Kalocsán és a budapesti, a Sacré-Cœur intézetben végezte. Előbb tanítónőként dolgozott, majd Temesváron volt polgári iskolai tanárnő. Budapesten ismerte meg Bíró Ferencet, akinek lelki gyermeke és munkatársa lett. 1918. szeptember 1-től a Szív belső munkatársa volt. Ő indította és szerkesztette a Lapgyermek rovatát. A Szívgárda Egyesület központi titkáraként is dolgozott. Gondolkodott, hogy belépjen-e a Jézus Szíve néplányok társaságába, azonban mégis világi maradt, ezáltal az írással és a Szívgárdával foglalkozott élete során. Több előadást és tanfolyamot is tartott. Ő szervezte meg a Szívhetek nevű papoknak és tanítóknak szóló lelki gyakorlatokat a budapesti jezsuita központban. 1925-ben hozta létre a Jézus Szíve szolgáló női társulatot, amely lelki segítséget nyújtani volt hivatott. Javaslatot tett egy központi szívgárdaház felállítására is. A II. Világháborút követően kivándorolt nyugatra. Ő írta a Hozsanna 156 és 280 per A énekét. Több lapban jelentek meg cikkei, elbeszélései és versei. Németországban hunyt el 1956. május 26-án.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk témái. Leó pápa a média képviselőihez. Mondjunk nemet a szavak és képek háborújára. Szentszéki közlemény az apostoli palota pápai lakosztályának újranyitásáról. Május 25-én lesz 14. Leó székfoglaló szentmiséje a Lateráni Szent János Székesegyházban. Leó pápa és Zelenszkij elnök telefonbeszélgetése. Meghívtam a pápát Ukrajnába. Szent Mise a Vatikáni Bazilikában a II. János Pál elleni merénylet emlékére a Fatimai Szűzanya emléknapján.
Leó pápa beszéde a média képviselőihez. Mondjuk nemet a szavak és képek háborújára. Az utóbbi mozgalmas eseményekkel teli vatikáni hetek eseményeiről tudósító kommunikációs dolgozókkal találkozott Leó pápa hétfőn délelőtt a 6. Pál aulában. A több ezer újságíró nagy tapsra fogadta az új pápát, aki hozzájuk intézett beszédében arra bátorította őket, hogy olyan kommunikációt folytassanak, amely kivezeti az embert a bábeli toronyból, a szeretetlen, gyakran ideológiai vagy szektás nyelvek zűrzavarából. Leó pápa először angol nyelven szólt a tájékoztatás dolgozóihoz.
Good morning, and thank you for this wonderful reception.
Jó reggelt, és köszönöm ezt a csodálatos fogadtatást. Azt mondják, ha az elején tapsolnak, az nem sokat számít. Ha a végén még ébren vannak, és még tapsolni akarnak. Köszönöm szépen. Majd olaszul folytatta.
Fratelli e sorelle, do il benvenuto a voi, rappresentanti dei media di tutto il mondo.
Üdvözlöm Önöket, a média képviselőit a világ minden tájáról. Köszönöm a munkát, amelyet ebben az időszakban végeztek és végeznek. amely az egyház számára alapvetően a kegyelem ideje. A hegyi beszédben Jézus ezt hirdette, boldogok a békességszerzők. Ez a boldogság mindnyájunkat új kihívás elé állít, és közelről érint benneteket. És mindenkit arra az elkötelezettségre hív, hogy egy másfajta kommunikációt folytassunk, olyat, amely nem keresi minden áron a konszenzust, nem használ agresszív szavakat, nem támogatja a versengés modelljét, soha nem választja el az igazság keresését attól a szeretettől, amellyel alázatosan kerestünk kell azt.
La pace comincia da ognuno di noi, dal modo in cui guardiamo gli altri, ascoltiamo gli altri. Parliamo degli altri.
A béke mindannyiunkkal kezdődik, azzal, ahogy a másokra nézünk, ahogy a másokat meghallgatunk, ahogy a másokról beszélünk. És ebben az értelemben a kommunikáció módja alapvető fontosságú. Nemet kell mondanunk a szavak és képek háborújára, el kell utasítanunk a háború paradigmáját. Leó pápa az egyház nevében felemelte a szavát azon újságírók érdekében, akiket az igazság elmondása és közlése miatt bebörtönöznek, és felszólította az érintett hatóságokat, bocsássák őket szabadon. Az egyház elismeri ezekben a tanúságtevőkben azt a bátorságot, hogy akár életük árán is tudósítanak a háborúkról, és hogy megvédik a méltóságot, az igazságosságot és a népek tájékoztatáshoz való jogát, mert csak a jól tájékozott népek tudnak szabad döntéseket hozni. A bebörtönzött újságírók szenvedése kihívást jelent a nemzetek és a nemzetközi közösség lelkismeretére, és arra szólít fel a pápa mindenkit, hogy védjék meg a vélemény kinyilvánítása és a sajtószabadság értékes javát.
Grazie dunque di quanto avete fatto per uscire dagli stereotipi e dai luoghi comuni.
Köszönöm, kedves barátaim, folytatta Leó pápa, hogy az igazságot szolgáljátok. Azért voltatok itt Rómában ezekben a hetekben, hogy beszámoljatok az egyházról, annak sok színűségéről és ugyanakkor egységéről is. Elkísértétek a nagyheti szertartásokat, elmondtátok a Ferenc pápa halál okozta gyászt, de a húsvét fényében. Ugyanez a húsvéti hit vezetett be minket a konklávé szellemébe, amely különösen fárasztó volt számotokra, ám ez alkalommal is sikerült elbeszélnetek Krisztus szeretetének szépségét, amely mindnyájunkat egyesít és egy népét tesz bennünket a jó pásztor vezetésével. Nehéz időket élünk, amelyek mindannyiunk számára kihívást jelentenek, de amelyek elől azonban nem szabad elfutnunk. Épp ellenkezőleg azt kérik, hogy ki a saját szerepében soha ne engedjen a középszerűségnek. Az egyháznak el kell fogadni az idő kihívásait, és ugyanígy nem létezhet kommunikáció és újságírás az időn és a történelmen kívül. Ahogy Szent Ágoston emlékeztet bennünket, aki azt mondta, éljünk jól, és az idők jók lesznek. Mi vagyunk az idő. Köszönjük tehát, amit tettetek, hogy kitörjetek azokból a sztereotípiákból és közhelyekből, amelyeken keresztül gyakorta hallunk a keresztény életről és magának az egyháznak az életéről is. Ma olyan kommunikációt kell előmozdítani, amely kivezet minket a bábeli toronyból, a szeretet nélküli, gyakran ideológiai vagy szektás nyelvek zűrzavarából. A kommunikáció ugyanis nem csupán az információ továbbítása, hanem egy olyan kultúra, olyan emberi és digitális környezet megteremtése, amely a párbeszéd és az egymásra szembenézés terévé válik. A technológiai fejlődés tekintve pedig ez a küldetés még inkább szükségessé válik. Kedves barátaim, idővel jobban meg fogjuk egymást ismerni, biztatta Leó pápa az újságírókat. Nagyon különleges napokat éltünk át, amelyeket megosztottatok a tévé, rádió, internet és a közösségi média eszközeivel. A pápa szeretné, ha ezek a szolgálatok feltárnák emberségünk titkának egy-egy darabkáját, és a béke utáni vágyakozást hagynának maguk után. Ezért megismételte Ferenc pápa kommunikációs világnap üzenetének felhívását.
Disarmiamo la comunicazione da ogni pregiudizio, rancore, fanatismo e odio. Purifichiamola dall'aggressività.
Fegyverezzük le a kommunikációt minden előítélettől, haragtól, fanatizmustól és gyűlölettől, tisztítsuk meg az agressziótól. Olyan kommunikációra van szükségünk, amely képes meghallgatni, összegyűjteni a gyengék hangját, akiknek nincs hangjuk. Fegyverezzük le a szavakat, és járuljunk hozzá a föld lefegyverzéséhez. Így másképp látjuk a világot, hogy emberi méltóságunknak megfelelően cselekedjünk. Önök élen járnak a konfliktusok és a békére vonatkozó remények, az igazságtalanság és a szegénység helyzeteinek közvetítésében, átadásában, ami éppen azt kéri tőletek, hogy tudatosan és bátran válasszátok a béke közvetítésének útját. Zárta a beszédét Leó pápa, amelyet a konklávéről tudósító újságírókhoz intézett.
Szentszéki közlemény az apostoli palota pápai lakosztályának újranyitásáról. A Szentszék sajtóterme vasárnap délután közleményt adott ki, amelyben a pápai lakosztály megnyitásáról tájékoztat. Vasárnap délelőtt a Szent Péter Bazilika központi lodzsájáról felolvasott Regina Czöli ima végén 14. Leó pápa, Kevin Joseph Farrell, a római Szentegyház kamerlengója, Pietro Parolin bíboros államtitkár, Edgar Peña Parra érsek, az általános ügyekért felelős helyettes államtitkár, Paul Richard Gallagher érsek, a Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolataiért felelős államtitkár, és Leonardo Sapienza érsek, a pápai ház régensének jelenlétében újra megnyitotta az apostoli palota pápai lakosztályát, eltávolítva a 2025. április 21-én délután Ferenc pápa halálát követően elhelyezett pecséteket, olvasható a szentszéki közleményben. Május 25-én lesz 14. Leó székfoglaló szentmiséje a Lateráni Szent János Székesegyházban. A pápai liturgikus szertartásmester Diego Ravelli érsek hétfőn bejelentette a pápa programjait a következő hetekre, beleértve a május 18-i szentmisét a Szent Péter Bazilikában, valamint a falakon kívüli Szent Pál és a Santa Maria Maggiore Bazilikák meglátogatását. A pápai liturgikus szertartásmester Diego Ravelli érsek bejelentette a pápa által vezetett következő szertartások naptárát. 14. Leó mutatja be a pápasága kezdetét jelölő szentmisét május 18-án vasárnap délelőtt 10 órakor a Szent Péter téren. Ezt követően május 20-án kedden délután 5 órakor a pápa a falakon kívüli Szent Pál bazilikába látogat, ahol felkeresi Szent Pál sírját. Május 25-én vasárnap 17 órakor Leó pápa a Lateráni Szent János Bazilikában mutatja be székfoglalási szentmiséjét. Az új pápa ezzel a szentmisével veszi birtokba a római katedráját, azaz püspöki székét. Később este 7 órakor a Santa Maria Maggiore Bazilikába látogat, hogy tiszteletét tegye Szűz Mária ikonja a Salus Populi Romani előtt. Végül május 31-én szombaton, azon a napon, amelyen az egyház Szűz Mária látogatását ünnepli unokatestvérénél, Erzsébetnél, 14. Leó pápa délelőtt 10 órakor mutat be szentmisét a Szent Péter Bazilikában, amely során papokat szentel fel. 14. Leó és Zelenszkij elnök telefonbeszélgetése. Meghívtam a pápát Ukrajnába. A kijevi vezető az X közösségi hálón jelentette be, hogy telefonon beszélt az új pápával, és megköszönte neki az ország iránti támogatását. Az államfő meghívta a Szentatyát Ukrajnába. Egy ilyen látogatás valódi reményt hozna minden hívőnek és az egész népünknek. Megállapodtunk egy személyes találkozó megszervezésében. Beszéltem 14. Leó pápával. Ez volt az első beszélgetésünk, de így is nagyon szívélyes és jelentős volt. Megköszöntem őszentségének Ukrajna és népünk iránti támogatását. Volodymyr Zelenszkij, ukrán elnök, az X közösségi oldalán jelentette be, hogy telefonbeszélgetést folytatott az újonnan megválasztott pápával. A hívást megerősítette a Szentszék sajtóirodájának igazgatója, Matteo Bruni. Egy hosszú bejegyzésben Zelenszkij mély elismerését fejezte ki a pápa vasárnapi Regina Czöli imájakor elhangzott szavaiért, miszerint az igazságos és tartós békét kell elérni országunk számára, és szabadon kell engedni a foglyokat. Hozzátette azt is, hogy beszélt a pápával az Oroszország által deportált több ezer ukrán gyermekről. Ukrajna a Vatikán segítségére számít, hogy hazavigye őket családjaikhoz. Tájékoztattam a pápát az Ukrajna és partnereink közötti megállapodásról, amely szerint a mai naptól kezdődően legalább 30 napos teljes és feltétel nélküli tűzszünetnek kell kezdődnie, írta az elnök. Megerősítettem továbbá, hogy Ukrajna készen áll a további tárgyalásokra bármilyen formátumban, beleértve a közvetlen megbeszéléseket is. Ezt az álláspontot korábban többször is hangsúlyoztuk. A bejegyzés végén Zelenszkij kifejti, hogy meghívta 14. Leó pápát apostoli látogatásra Ukrajnába. Egy ilyen látogatás valódi reményt hozna minden hívőnek és egész népünknek. Megegyeztünk, hogy kapcsolatban maradunk, és a közeljövőben személyes találkozót szervezünk.
Szent Misa a Vatikáni Bazilikában a II. János Pál elleni merénylet emlékére. 44 évvel a szomorú nap után, amelyen merényletet követtek el Szent II. János Pál ellen, a lengyel pápa akkori magántitkára Stanisław Dziwisz bíboros Szent Misét mutatott be sírjánál a Szent Péter Bazilikában. 1981. május 13-án II. János Pál merénylet áldozata lett a Szent Péter téren. Ennek emlékére Stanisław Dziwisz bíboros a Szent Péter Bazilika katedra oltáránál kedden délután Szent Misét mutatott be, amelyen szabadon részt vehettek a hívek. A szertartás után a katedra oltártól körmenetben vonultak II. János Pál sírjához, mely a bazilikán belépve jobbra rögtön Michelangelo Pietà szobra után található. Azon a 44 évvel ezelőtti napon 17 óra 17 perckor Wojtyła pápa a szerdai általános kihallgatást tartotta, a Szent Péter téren járt körbe a pápa mobilon, hogy üdvözölje a híveket, amikor hirtelen összecsuklott az Aliakcsa által leadott pisztolylövésektől. A pápát azonnal a római Gemelli kórházba szállították. Megoperálták, élet és halál között lebegett, de megmenekült. A lengyel pápa mindig is meg volt győződve arról, hogy a fatimai szűzanyának köszönhette az életét, akinek éppen aznap volt a liturgikus emléknapja. Az ő anyai keze térítette el a lövedékeket, és mentette meg őt. Egy évvel a merénylet után II. János Pál elzarándokolt Fatimába, hogy köszönetet mondjon a szűzanyának. Az őt hallgató híveknek ezt mondta: szeretném nektek bizalmasan elmondani, hogy amikor egy évvel ezelőtt a Szent Péter téren merényletet követtek el ellenem, és magamhoz tértem, azonnal erre a kegyhelyre gondoltam, hogy köszönetet mondjak az égi édesanya szívének. Mindabban, ami történt, Mária különleges anyai gondoskodását láttam, és ezt még sokszor el fogom mondani. Amikor II. János Pál bejelentette portugáliai útját, már kirajzolódott a szál, ami a május 13-i merényletet a harmadik fatimai titokhoz kapcsolta. Isten kegyelméből május 13-án elutazom Fatimába a portugál egyház látogatása keretében. Megragadom az alkalmat, hogy elsősorban a szív szükségére válaszoljak, mely arra sarkal, hogy az ellenem elkövetett merénylet első évfordulóján elzarándokoljak a fatimai szűzanya lábához, és megköszönjem neki közbenjárását, életem megmentéséért és egészségem visszanyeréséért. A merénylet és a harmadik fatimai titok és Mária védelmező keze közötti összefüggést Angelo Sodano bíboros akkori államtitkár magyarázta el 2000-ben, amikor II. János Pál pápa Portugáliába utazott. A nagy jubileum idején a pápa Fatimában volt, hogy boldoggá avassa a két elhunyt gyermek látnokot, Ferencet és Jácintát, míg Lúcia nővér még élt. Az 1981. május 13-án bekövetkezett merénylet után őszentsége előtt világossá vált, hogy egy anyai kéz térítette el a golyót. Ennek köszönhetően a haldokló pápa megállt a halál küszöbén. Amikor egy alkalommal leírja Fatima akkori püspöke Rómában járt, A pápa úgy döntött, hogy átadja neki a golyót, ami a dzsibbe fúródva maradt a merénylet után, hogy a kegyhelyen őrizzék. A püspök kezdeményezésére belefoglalták a fatimai szűzanya szobrának koronájába. A 20. század annyi konfliktusa, üldöztetése és fájdalma után II. János Pál a megbocsátást választotta. 1983. december 27-én a római Rebibbia börtönben szentmisét mutatott be a fogvatartottaknak, és találkozott merénylőjével is. Utána ezt mondta. Ma találkozhattam azzal a személlyel, akit mind jól ismertek. Ali Akcsának hívják, aki 1981. május 13-án az életemre tört. Ám a gondviselés a maga módján vezette a dolgokat, mondhatni kivételes, sőt, csodálatos módon. Azt gondolom, hogy a mai találkozás a megváltás évének keretében gondviselésszerű. Nem tervezett, nem előre kigondolt volt, adódott. És az Úr megadta nekem, ahogy gondolom neki is, a kegyelmet, hogy emberként és testvérként találkozzunk. Mert mindannyian testvérek vagyunk, és életünk valamennyi történését az a testvériség kell, hogy megerősítse, ami abból a tényből fakad, hogy Isten a mi atyánk. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió adását hallották. Műsorunkat 11 óra 30 perctől megismételjük.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel. Maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Saját személyéről beszél Jézus a mai evangéliumban. Első kijelentésével azonosítja magát az atyával, aki elküldte őt a világba. Aki hisz Jézusban, az tulajdonképpen az atyában hisz. E szavak alapján jogosan mondjuk, hogy Jézus valóban a mennyei atya képmása, őt jeleníti meg ebben a világban. Jézus által az atya cselekszik, tehát tanításában az atya szól hozzánk, csodái által az atya jósága tapasztalható meg. Jézus mindenben az atya akaratát teljesíti, engedelmességének jutalma az lesz, hogy az atya megdicsőíti őt a feltámadásban. Második állításában Jézus világosságnak nevezi önmagát. A világosságban és a sötétségben élők azokat jelképezik ezek szerint, akik hisznek benne, illetve akik elutasítják őt. Örök rejtély maradt számunkra, hogy az egykori kortársak, akik hallották tanítását és látták csodáit, miért reagáltak különféleképpen. Miért fogadták el és követték lelkesen őt egyesek, miközben mások szembefordultak vele? E megosztottság természetesen nem csak Jézus kortársainál jelentkezett, hanem végig kíséri az egyház történetét. Mindenhol, ahol az egyház ige hirdetésének köszönhetően elhangzik Krisztus tanítása, megfigyelhető a megosztottság. Jézus szava és személye egykor és mindenkorban döntés elé állítja a világot. Döntés elé állít engem is.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, rövidesen kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan szentmisét közvetítünk. A szertartás énekei a következők. Az Éneklő Egyház énekes könyv 102-es, a Szent Vagy Uram 142-es, végül pedig az Éneklő Egyház énekes könyv 223-as számú éneke hangzik el. És még egyszer az énekek száma sorrendben. az Éneklő Egyház énekes könyv 102-es, a Szent vagy Uram 142-es, végül pedig az Éneklő Egyház énekes könyv 223-as számú éneke csendül fel. Ha tehetik, imádkozzanak velünk.